Jó estét kívánok! Örömmel köszöntöm Önöket ismét a Szavária Egyetemi Központ Németh Norbert atya és az Egyetemi Lelkészség által szervezett nyilvános előadáson. Ennek az őszi programsorozatnak, amely a Lásd, ne csak nézz közös főcímet kapta, két estje lesz majd, ez a mai, amelyen a kereszténységgel kapcsolatos pamfletekről hallhatunk, irodalmi alkotásokról, aztán később a filmművészetben megjelent hasonló hozzáállású művekről, és azoknak a helyén kezeléséről. Azt gondolom, hogy mi az, amiből esetleg ezekből esetleg lehet hasznosítani, és milyen kritikával kell mindezeket kezelni. A következő előadás, amely majd mához 3 hétre, ugyanezen a helyszínen, ugyanebben az időben hangzik el, Da Vinci kódról, tehát Dan Brown sokak által gondolom ismert, és egy időben nagyon népszerű regényéről, és lehet, hogy akár még a megfilmesítésével kapcsolatban is hallunk majd, és ennek szintén a helyén kezelt kritikájáról. Most át is adnám a szót az atyának.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Azért nyitottam ki az ajtót, mert nyitott előadások a műfaj, de elsősorban a cél az az volt, hogy a friss, hideg levegő bejöjjön, mert ennek a teremnek van egy rossz tulajdonsága, hogy nem levegőzik. Úgyhogy előre mondom, mindenki nagyon melegünk lesz majd, mindenki így készüljön, meg a téma is talán ilyen lesz. Az előadásnak egy olyan címet választottam, képzeljék el, hogy nekem sem tetszett a cím. Sokat vitatkoztam magammal, néha ilyet is szoktam, mert hogy ez a kereszténységgel kapcsolatos pamfletek sehogy nem tetszett. Mit lehet egy plakátra írni? Annyira nem vagyok ám ilyen ügyes, meg járatos abban, hogy hogy kell plakátot szerkeszteni, de azt tudom, hogy egy címnek világosnak, érthetőnek kell lennie, vagyis a mögöttes tartalmat, amit akar az meghirdetni, világosan ki kell fejezni az utcembere számára. Na most ez a cím nem ilyen, de annak örülök, hogy bizonyára többen is voltak olyanok, akik utána néztek annak, hogy mi a pamflet. Ugye? Jól van. Látod, hogy bologatnak. Ennek igen örülök, már megérte ilyen címet adni ennek az előadásnak, hiszen nagyon nehéz lett volna összesűríteni egy plakátra az, hogy kereszténységgel kapcsolatos gúnyiratok, vagy a keresztény tanítást megkérdőjelező iratok, vagy olyan filmek, amelyek próbálják nevetségessé tenni azt a 2000 éves tradíciót, amit a kereszténység magáénak val, és magáénak tart, és tovább is ad, tovább a mai napig egészen, és hát a jövőben is így lesz ez. Valójában ez a téma, hogy a kereszténységgel kapcsolatos gúnyiratok, vagy a keresztény tanítás megkérdőjelező írások, vagy éppen filmek. Na most ezeket nagyon nehéz egy szóba összesűríteni, ezért kellett ezt a furcsa kifejezést választani hozzá. Szóval ez egy nem új keletű dolog, ez a kereszténységgel egyidős, tehát együtt létezik, amióta keresztény tanítás van, amióta evangéliumok vannak, azóta ezek az evangéliumokkal együtt léteznek az evangélium tanítását kétségbe vonó, vagy azt megkérdőjelező, vagy ezt egy kicsit más tanításokkal föllazító írások, ezek együtt léteztek a kereszténységgel. A filmek nem mellett, ez egy kicsit később a történet, de az írások mindenképpen ide tartoznak. Pár érdekességet, amikor az előadás címéről mondtam, egy másik dolgot is szeretnék mondani, ez most még nem a képekhez szól, az, hogy sokan megkérdezték, hogy miért csak most kezdjük el ezt az őszi előadásra, mi csak 2 előadásban, mert most egy másik munkával voltam nagyon elfoglalva, és ez a munka pedig nem más volt, mint volt 3 olyan előadási sorozat, a Krisztus, illetve az Egyház, aztán azon kívül a liturgiáról szóló előadás sorozatok, amit próbáltam így írásos formában összeütni, vagy hát hogy is mondjam, kiadható formában összeállítani, és hát ezen dolgozgattam, úgyhogy most emiatt csak ilyenkor tudtunk, vagy hát most november végén tudtunk kezdeni. A téma aktualitásáról szeretnék röviden szólni. Ennek az előadás sorozatnak, ami a kereszténységgel kapcsolatos pamflettek közös címet kapta, az adja az aktualitását, időszerűségét, hogy lépten nyomon találkozunk olyan írásokkal, olyan filmekkel, amelyek a vallásnak a témáját hordozzák magukban, illetve a kereszténységgel kapcsolatos témákat vetnek fel. És amikor ezt szóba hozom, akkor nyilván mi is már fogtunk kezünkbe olyan könyvet, ami nem evangélium, de mégis a kereszténységnek a tanítását nyomokban tartalmazza, vagy láttunk olyan filmeket, amely valamiképpen Krisztus alakját próbálták megjeleníteni. Na most azt is tudjuk, hogy ezeknek a könyveknek vagy filmeknek elég komoly a nézettsége, vagy a könyveknek meg az olvasottsága, tehát úgy is mondhatnám, hogy kellően népszerű dolgokról van szó, és nem biztos, hogy ha önmagában egy szép témát, vagy szép alakot próbál valaki filmen, vagy éppen regényben megírni, megjeleníteni, az önmagában jó. Tehát az, hogy valaki Krisztus alakját választja a film témájáról, az még önmagában nem jelenti azt, hogy evangéliumot mutat be. Ha valaki Jézus Krisztusról ír, az még önmagában nem jelenti azt, hogy az evangéliumot fordítja a mai beszélt nyelvre. Persze van egy pozitív mondani való is ebben, mégpedig az, hogy sokan olvasnak, sokan néznek ilyen vallással, kereszténységgel kapcsolatos témájú filmeket és könyveket. Van egy mondani való, ami pozitív mindenképpen ebben a vonatkozásban, hogy az embereknek van igény erre. Ez önmagában egy nagyon jó dolog. De hogy mi van az igény mögött, az már egy kicsit izgalmasabb, mert sokszor az érdeklődést az magyarázza, hogy az embernek a igény szintjét az leginkább az elégíti ki, hogy valami szenzációt szagol meg egy könyvben vagy filmben, valami összeesküvés elméletet lát, és ez azért valljuk meg őszintén mindig így izgatja az embernek a fantáziáját, figyelmét is erre, hogy oda szoktunk cuppanni, hogy nagyon oda tudunk figyelni. Amikor a pozitív hozományáról beszélek ennek a jelenségnek, ami a téma aktualitására vonatkozik, akkor mindjárt hozzáteszem, hogy azért nem teljesen vagy teljes mértékben pozitív. És hogyha azt látjuk, hogy vannak ezek a koncepciózus tényekre alapozni látszó, de a tényeket torzító műfajú írások és filmek, akkor a hívő embernek, az igazságot kereső egyszerű embernek tudnia kell, hogy hát hogy is szembesüljön ezzel a regénnyel, vagy ezzel a filmmel, ami valójában csak a tényekre valóban alapozni látszó, és valóban csak a tényeket eltorzító műfajú írás. Amikor ezt a témát választottam, akkor magam sem gondoltam, hogy ilyen komoly feladványt adok magamnak. Nem is tudom, hogy készültem ennél többet előadásra, mint a mai estire. Egyébként azért szeretem ezeket az előadás sorozatokat, mert ilyenkor újra meg újra olyan témákat veszek elő, ami bevallom, engem magamat is nagyon érdekel és izgat, és komoly szellemi öröm volt maga az előadásra való készület, mert olyan régen kezembe vett könyvek kerültek le a polcról ismét, amelyek az apokrífek, például az ókeresztény íróknak a második kötete. Ezeket olvasgattam most a napokban, néhányat elolvastam belőle, illetve itt a kiadó az nem túl szerencsés, de majd el is mondom, hogy miért, a Jézus rejtett szavai kiadvány is a kezembe került, amely néhol ugyanazokat az apokrif írásokat hozza, csak teljesen más fordításban, néha az érzésem, hogy már nem is látta az eredeti szövegét ennek az édesvíz kiadónak a szerzője, amikor az apokrif írásokat a magyar nyelven megjelentette. A filmekkel kapcsolatosan mindjárt szeretném azt elmondani, vagy önökkel megosztani, hogy a filmeknek a történetét, amik a kereszténységgel kapcsolatosak, szinte mindig botrányok kísérték. Ugyanis ahol a szentség film formájában testet ölt, ott nagyon közel van a blaszfémia, amit így mond a teológia, egyszerű nyelven úgy lehetne mondani, az Isten káromlás, vagy a Isten valódi igazságának az elferdítése. Ugye amióta van mozi, azóta a mozi világa is kiveszi a maga részét abból, hogy az evangéliumokat valamiképpen képi formában megjelenítsen. Valójában amit a mozi, vagyis a filmnek a világon fölvállal, az nem más, mint hogy képpé teszi az igét. És amikor a mozi képpé teszi az igét, Isten igéjét, az egyszülött fiút, akkor valójában értelmezi is. Persze ezt tudom, hogy szoktuk úgy is használni, hogy még a Biblia fordítások is értelmezések. Pláne, hogyha egy filmről van szó, akkor értelmez. De hogyha a filmek világába megyünk, akkor mindjárt azt láthatjuk, hogy azért ott nagyon sok minden múlik a megrendelőn, az anyagi lehetőségeken, a korizlésen, a rendezőnek a fantáziáján, és azokon, akik a szerepeket eljátszák. Valamit hozzátesznek, vagy éppen elvesznek, valamit jobban kidomborítanak, vagy valamit teljesen elhallgatnak, valami megjelenik, valami olyan mozzulat, vagy éppen párbeszéd kap hangsúlyt, ami a Bibliában szereplő négy evangéliumban kevésbé hangsúlyos. Tudni kell, hogy a filmeket mindig esendő emberek készítik, és sokszor a korhangulatnak megfelelően, és megjelenik benne a rendező képessége, fantáziája, ráadásul az is megtörténik, hogy a szereposztás sem mindig igazi. A Jézus filmeknek van egy előzménye, röviden erre szeretnék még utalni, nem minden a filmmel kezdődött, bár utána jártam, hogy az első Jézussal kapcsolatos film az 1898-ban jelent meg. Ez egy nagyon rövid 4 perces kis film volt, természetesen a hangja nem volt neki. Ez Jézus Pilátus előtti jelenetét filmesítette meg a maga egyszerű eszközeivel, pont azt, ami a tegnapi evangélium volt a Krisztus király ünnepén a katolikus templomainkban. A másik pedig jóval később, 1912-ben egy kicsit hosszabb Néma Passió játékfilm, és ebbe szeretnék belekapaszkodni, hogy a filmeknek volt egy nagyon komoly előzménye, mégpedig amit a népegyházban, vagy azokban a kultúrákban ismerünk meg, ahol voltak misztériumjátékok, ahol komoly hagyománya volt annak, hogy karácsony és húsvét ünnepkörében Jézus életének az aktuális eseményét, amikor ünnepli az egyház, karácsonykor születését, húsvétkor kereszthalálát és föltámadását, azt próbálták megjeleníteni. És sokszor ezek a Krisztus ábrázolások, hát ezek is magukon hordozták a hibának, vagy a hibázásnak a lehetőségét, ezek sem voltak kifogástalanok, gyakran meglehetősen otrombára sikerültek. Ugye a transzcendenciát a filmnek és a színházi jelenetnek az eszközeivel nagyon nehéz megközelíteni és előadni. Egyébként az alapprobléma az Jézus Krisztusnak a személyéhez megy vissza, elmondom, hogy hát nem Jézus a probléma, értsük jól, hanem maga az a hittitok, amit mondjuk regényben vagy filmben kellene megírni, vagy megjeleníteni a vásznon. Mert hogy az alap nehézsége az a regényírónak, és ugyanez a filmrendezőnek is, meg a színészeknek, akik részt vesznek benne, hogy Jézus isteni személyében van kettő természet, őt valódi ember és igazán Isten, valódi Isten is Jézus Krisztus. Na most ez nagyon nehéz egy filmben bemutatni. Pontosan emiatt a Jézussal kapcsolatos filmeknek, hát ez a két csoportja van. Az egyik az, amelyik túlhangsúlyozza Jézusnak az emberi természetét, úgy domborítja ki, hogy sérül az istensége, vagy hát néha tagadja is. Gondoljunk csak a képnek a bal felső sarkára, Krisztus utolsó megkísértésére. Amikor eljut odáig a filmrendező, úgy mutatja be Jézus Krisztusnak az emberi természetét, hogy elhallgatja, hogy ő Isten is volt. És hogy úgy mutatja be emberi természetét, hogy aki azt megnézi a moziban, akkor azt mondja, hát ő is csak egy ember volt. Hát ő is se külön nálunk. Hát, na jó, hát ő is egy közülünk. Mármint ebben az értelemben. Ha pedig az isteni vonal, az isteni természete domborodik ki úgy, hogy az emberi természetnek a rovására, akkor meg ilyen könnyű, patetikus filmek keletkeznek belőle, ahol azt mondhatnánk, hogy az Istennek nem túl sok köze van az ember világához. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, ez a keresztény hitünk, hitem. És attól a pillanattól, ahogy a mozi vagy a regény világa elhagyja ezt a keresztény hitigazságot, mindenfajta elképzelés elég bajossá válik. ugye ábrázolni szeretnénk, megragadni, megírni, kiírni azt a Krisztust, aki egyszerre hordozza magán a valódi ember és a valódi isteni természetet. És számolnunk kell azzal, hogy minden interpretáció, minden értelmezés, Krisztus ábrázolás, írásban vagy mozin, ez valójában hiányos marad. Minél nagyobb a hiány, annál nagyobb a felháborodás, vagy a botrány. Így lehetne talán ezt a rövid, egyszerű axiómát bemutatni. A botrányos adaptációk mellett azonban van a Jézus filmeknek egy csendesebb és egy nagyon is szelidebb, szolidabb vonulata. Hogyha a klasszikus Jézus filmekre gondolok, talán kettőt említenék meg közülük, amely mindenképpen ebbe a vonalba tartozik bele. Talán a filmeknek két végpontja, az egyik Pasolininek a puritán neorealista Máté-féle Krisztusa. A filmnek ez is volt az eredeti olasz címe, hogy a második Máté evangélium, vagy Máté második evangéliuma. A másik pedig Franco Cefirellinek a názereti Jézus, talán jól ismerjük, három részben is adták. Még gyermekkoromban én is néztem, karácsony környékén adták, azt hiszem. Meg hogyha még a nagy Jézus filmekről, amik talán a csendesebb és a szelidebb klasszikus vonalát ragadták meg a Krisztus ábrázolásnak, még akkor itt meg kell említeni, talán a egyik legsikeresebbet, a 2004-es Mel Gibson Passió című filmet, amiben ugyan hozzáteszem egyből a siker után, és a nézettség szempontjából egy a legsikeresebb film, meg a bevétel szempontjából is. Azt kell hozzátennem, hogy hát ez a film igazában abban torz, hogy nagyon kevés figyelmet szentel Jézus feltámadásának. Illetve az a túlzó naturalista ábrázolásmód, amiben Jézus szenvedését láttatja a moziban ülőkkel, az nyilván abban megjelenik Krisztusnak az áldozata, illetve Istennek az ember iránti szeretete a keresztig elmenően, de ugyanakkor nagyon aránytalan elhallgatja az előző történetet, illetve magát, a húsvéti eseménynek a leglényegesebb pontját, a feltámadást. Mindezek után Napóleont szeretném idézni, nem ment el az eszem, gondolom, hogy néhányan furcsának tartják, hogy jön ide, na hát, figyelem. Napóleon a történészek szerint többször elolvasta az Új Szövetséget, nem is gondolnánk. Volt egy nagyon bölcs mondása neki. Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Ezt mondta Napóleon. Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Aktuális időszerű téma ezekkel a regényekkel, filmekkel foglalkozni, még Napóleon szerint is, mert sokszor azt látjuk, hogy általában abban kételkedünk, és ott vagyunk bizonytalanok, ott tapasztaljuk a szkepszist, a kételkedést magunkban, ami ténynek látszik, valóságnak, amit Isten megoszt velünk, amit megtapasztaltak tanúk, olyan tanúk, akik ezért az életüket is adták. És hogyha erre gondolok, akkor az is eszembe jut, hogy milyen sokunknak indul ugyan napja, az enyém ugyan nem, mert nem jár nekem semmilyen napilap, de azért mondtam több eszem első szemébe, hogy nehogy valaki azt érezze, ezt felülről mondom, hogy hát megnézzük, hogy mi van a horoszkópban, vagy hogy kell ma viselkednem, mik fognak érni, és mennyiszer adunk ennek hitelt. Az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. Tényleg igaza van, úgy látszik Napóleonnak, és mi meg kételkedünk sokszor a tényekben, kinyilatkoztatásban, úgy is mondhatnám, hogy beteg világban élünk, és gyógyulás után vágyakozunk. A gyógyulásban arra gondoltam, hogy legyen egy segítségünk, egy 5. századi szent, Lerinumi Szent Vince, aki úgy fogalmazza meg a katolikus tanítást, hogy azt mondja, hogy az a katolikus tanítás, amit mindenki, mindenkor és mindenhol hitt az egyházban. Mindenki, mindenkor, mindenhol hitt az egyházban. Ez a katolikus tanítás. Jézus Krisztusnak a személye, aki megihlette az írókat és a filmrendezőket is, az egész kereszténységnek, az egyháznak, a keresztény életnek és a teológiának is a központi kérdése. Nem fogok belemenni, csak röviden említem meg, hogy a negyedik és az ötödik században voltak olyan Krisztus személyével, művével, tanításával, megváltásával kapcsolatos zsinatok az egyházban, amelyek mindent tisztázta. Ez a negyedik, ötödik századra tehető nagy krisztológiai zsinatok, a níceai, az efezus és a kalkedoni zsinatok voltak. Gyakorlatilag, amit Jézusról tudunk a Szentírásból, ők, ezek a zsinatok úgy fogalmazták meg, hogy az adott kor nyelvén azok érthetőek legyenek. Szóval röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy ezek a zsinatok mondják ki, hogy Jézus az emberségét nem árruhaként viselt, ahogy ezt a monofiziták, akik Jézusnak csak egy természetét vallották, állították vagy képzelték. Istenségét pedig Jézus nem fedőnévként használta, ahogy ezt az ariánusok híresztelték, vagy éppen a doketisták is sérülést okoztak Jézusnak egyik természetén, mégpedig az emberi természetén, mert azt mondták, hogy valójában neki nincs is igazi emberi természete, csak látszat az, ami történik ott a kereszten, látszat szenvedése van neki. Valójában a níceai zsinaton, az egyház első zsinatán 325-ben nyilatkozta Krisztus istenségéről, kicsit később az egységéről, mármint a két természet, hogy egységben van Jézus személyében, és a kalkedoni zsinaton pedig az emberségét gondolták át, Jézus emberi természetét. Maga az evangélium mutatja meg Jézusnak az alakját, többet nem beszélek a krisztológiai zsinatokról. Az evangéliumok mutatják meg, amely maga Jézus, maga az a Krisztus kép, amit a kereszténység magáénak val, az evangéliumokból ismerhető fel. Erről szeretnék röviden szólni. Szerintem már üzemi hőmérsékleten vagyunk. Még mielőtt elnyom a hőmérsékletet, előtte könnyítettem. Szóval az első igehirdetés, ami Jézus üzenetének, tanításának, küldetésének a továbbadását jelentette, értelemszerűen élő szóban történt. Tehát nem leveleket adtak egymásnak a apostoli egyházban, amiket esetleg Jézus írt volna, vagy a tanítványok jegyeztek volna le. Tehát nem volt ilyen, Jézus nem bízott a papírban ilyen értelemben, hanem az emberi szívekben. Nem papírra írta le a tanítását, hanem az emberi szívekbe írta bele. Vagyis az első század első felében, úgy is mondhatnám, 51-ig nem volt semmi írás, hanem szóbeli igehirdetés volt. Élő szóban terjedt a krisztusi tanítás üzenet, Jézus küldetésének a lényege. A biblikusok szerint az első újszövetségi könyv, a keletkezés szempontjából az első, a Tesszaloniki levél, az első Tesszaloniki levél 51-ben keletkezett. Ez nyitja meg a sort a 27 kanonizált, vagyis a ma ismert Bibliában, az újszövetségi részben 27 könyvet tartunk számon. Ezek közül a legelső, ami keletkezett, az első Tesszaloniki levél volt. És csak utána jóval később jönnek az evangéliumok. Az első századnak gyakorlatilag a második felében keletkeznek az új szövetségi iratok. És az apokrif iratok, amikről ma elsősorban, hiszen úgyis erről lesz majd szó, amik aztán már az egész előadás a mai alkalom, pihentetésképpen mondom, egy nagy dobbantó a december 14-i alkalomhoz, hogy megértsük. Itt kell elmondanom azt a szövegösszefüggést és kontextust, mi az apokrif, meg hogy mi az, amire rátaláltak modern regényírók, amit a gonosz Vatikán, nagy idézőjelben mondtam, eddig elrejtett és titkolt. Tehát ezeket szeretném megmutatni, hogy ezek az apokrif írások, amik egyébként magyar nyelven is nagyon sok közülük olvasható, körülbelül 50 apokrif írás tart számon a tudomány, nem csak a Szentírás tudomány, hiszen a Szentírás könyveivel párhuzamosan is keletkeztek apokrif iratok, hanem a patrisztika is jegyzi ezeket, vagyis az egyházi irodalomnak egyik fontos korszaka. és hát körülbelül 50 könyvről, 50 írásról van szó, amiről tudunk. És ezek három, úgy is mondhatnám, három nagy céllal íródtak. Az egyik az volt, hogy maguk módján kicsit naívan meg akarták erősíteni az apostoloknak a tekintélyét, vagy a keresztény hitnek a súlyát. És hát ezért néha kicsit olyan egyszerűséggel, naivsággal, néha bugyuta történetekkel tették mindezt, hogy pihentetésképpen néhány kedves sztorit is meséljek. Ezt mindjárt a Tamás protoevangéliumából szeretném idézni. Ott szerepel ez a kis kedves történet, ami arra hivatott, hogy Jézusnak az istenségét emelje ki már a gyermekkorában. Ugye Jézusnak a nevelőatya József volt, aki ács volt mesterségét nézve, ekét járomokat készítetett, és kapott egy nagyon gazdag megrendelőtől, ezen Tamás protoevangélium írása szerint, apokrif írás szerint, egy megrendelés, hogy egy ágyat készítsen. Az ágynak kellettek deszkák, és a deszkák nem voltak egyforma hosszúságok. Ezért József hát töprengett, hogy hogyan lehet ebből ennek a gazdag, jó embernek ágyat készíteni, nem egyformák a deszkák. És a Jézus megkérte nevelőatyát, Józsefet, hogy helyezze egymás mellé ezeket a deszkákat párhuzamosan, hogy a végük az együtt legyen, és a rövidebbet Jézus kinyújtotta, hogy olyan hosszúságú legyen pontosan, mint a másik is volt, és ekkor József átölelte a kis Jézust, a sergülő kis Jézust, és mondta, hogy milyen ajándékot kaptam én az atyától. Na szóval ilyen naív történetekkel és hasonló kedves, hogy is mondjam, eseményeket próbáltak ezek az apokrif írások Jézusnak, főleg a gyermekség történetében, hiszen ezekről tudunk a legkevesebbet a Szentírásból, meg az a legtitokzatosabb, ami a názáreti 30 évet jelenti. Na, ezeket pótolták ki, ehhez kellett egy kis emberi fantázia, ami már akkor is megvolt, ne gondoljuk, hogy csak Dan Brownnak van, meg a modern filmrendezőknek, hanem ez már akkor is megvolt az emberekben, hogy kipótolták azt, amit nem tudtak, amiről nem hallottak, amiről nem szólt az apostoli hagyomány, és ezeket próbálták apokrif írásként. Ez volt az egyik célja az apokrif írásoknak. A másik célja pedig az volt, hogy tévtanításokat próbáljanak bele emelni a keresztény tanítások közé. Leginkább a gnoszticizmus vagy a doketizmusnak a téves tanításait, eretnek tanításait igyekeztek becsempészni. Ez volt a másik cél, hogy az igaz hitet gyengítsék. A harmadik cél pedig az volt, hogy az apostolok életével, halálával, vértanú halálával kapcsolatosan olyan információkat nyújtsanak, amiket nem tudunk a kánoni írásokból. Az apokrifek pontosan azt bizonyítják, hogy az emberi kíváncsiság az határtalan. Talán újat ezzel nem árultam el. Sokszor Jézus életéből a nem ismert részeket próbálták leginkább kiszínezni. Különleges panorámát nyitanak éppen ezért az apokrif írások előttünk, hiszen az apostoli atyáknak volnának ezek a kortárs írásai, tehát második századi írások volnának. Olyan írások, amik nem csak nyilván a második századnak a második felétől kezdődően keletkeztek, hanem ezeknek a keletkezése tovább megy a harmadik, sőt a negyedik századnak a második felé. Még a negyedik század második felében is keletkeztek apokrif írások. Azt már kevésbé tudjuk, hogy ezeknek az apokrif írásoknak azért nem ez az egyetlen műfaj, hogy apokrifok, amik nem kerültek be a Szentírásba, de mégis valamiképpen Jézusról, meg az apostolokról, meg a kereszténységről szólnak. Voltak úgynevezett pseudo-epigrafák, ezek voltak azok a könyvek, amelyet mindenki mindenkorban azonnal elutasított. Azt mondták, na ez biztos, tuti, hogy nem tartozik az apostoli hagyományhoz. Ennek semmi köze az egyház tradíciójához. Ezek voltak a pseudoepigrafák. Az antilegomenák voltak azok, amelyeket valójában nagyon sokat vitattak, hogy oda tartozik, vagy nem. És csak a harmadik csoport volt az apokrifek. Mi általában csak ezekről szoktunk beszélni. Nagyon sok apokrif írást a kíváncsiság ihletett, azt is mondhatnám, hogy néha szórakoztató céllal íródtak ezek, és ahogy mondtam, hogy kigúnyolják azt a tradíciót, amit a kereszténység az apostoloktól eredeztet, és az apostolokon keresztül pedig magától, egyházunk alapítójától, hitünk szerzőjétől, beteljesítőjétől, Jézus Krisztustól. André Daniel Robbs volt az, aki 1965-ben így fogalmazott: különös világ az igazságnak és a lázálmoknak a keveréke, amelyből a középkor művészei majd számos jól megfogalmazható témát merítenek. De amivel szemben az egyház bölcsen, kezdettől fogva, bizalmatlanul viselkedett. Hozzáteszem, nem csak a középkorban voltak regények, egyébként majd el fogom árulni, hogy december 14-én azért ne gondoljuk azt, hogy mindez Dan Brown találta ki, hanem ezeknek már volt a középkorban is hasonló kis írásfoszlánya, amit aztán a modern regényírás próbált kiszínezni. Az apokrifok után még egy rövid időre hadd térjünk vissza a katolikus tanításhoz, illetve az evangéliumoknak a világához. Egészen röviden szeretnék csak pár összefoglaló megjegyzést tenni, és tényleg nem merülök el ebben, hogy mik is a kánoni evangéliumok, meg mit jelentenek az új szövetség íratok, mit jelent az, hogy kánoni írat. Nagyon röviden beszélnék erről, csak hogy használom ezeket a fogalmakat, és szeretném, hogyha mindannyian ugyanazt értenénk rajta. Ugye meghaltak az apostolok, kihal az a nemzedék, amely közvetlenül találkozott Jézussal, akik még személyesen ismerték, hallhatták Jézust, és a kereszténység kilépett Palesztinából, vagyis a pogányoknak is el kellett magyarázni bizonyos zsidó fogalmakat, hogy mi mit jelentett a jézusi tanításban. Éppen ezért rászorultak az apostolok halála után a apostolok időszakát követő korai keresztény egyházak, közösségek rászorultak arra, hogy az addigi szóbeli hagyományt lejegyezzék, hogy semmit el ne veszítsenek belőle, hogy a hit csorbulása nélkül, amit ők hallottak, amiben ők megkeresztelkedtek, és sokan közülük vértanúvá váltak, hogy ezt a hagyományt tovább tudják örökíteni másoknak, érezték, meg különösen a pogány világ felé, hogy ezt le kell jegyezni, hogy ez biztosan átadható legyen nekik. Az első század második felére egyre inkább szükségessé vált, hogy a Krisztus esemény továbbadása véget mindazt leírják, amit Jézus tanított, tett, és mindazt, ami vele történt. Ugye így keletkeztek az új szövetség íratok. Az új szövetség íratok közül most csak négy evangéliumra térnék ki az idő rövidsége miatt, hogyha sorrendben nézzük, akkor elsőként a Márk evangéliuma keletkezett, mégpedig Krisztus utáni 65 és 70 között. Két vonást fogok mindegyik evangélium kapcsán megegyezni. Márk evangéliuma kapcsán csak annyit mondanék, hogy ő ezt az evangéliumot a római közösségnek írta, ezért érthető benne, ha valaki így veszi a kezébe, hogy szinte minden zsidó szokást olyan aprólékosan magyaráz, mert egy római közösségnek írta, és az volt a célja, hogy a keresztre fókuszálva ennek a közösségnek, ami a legérettebb volt a tanúságtételre, hiszen a császárság központja Rómában volt, a keresztre fókuszál, hiszen egy vértanúságra kész egyháznak, a római közösségnek mutatja be azt, hogy a kereszt győzelem. A másik vonás ennek az evangéliumnak pedig az, hogy a Jézus Krisztus úgy mutatja be, mint aki valóban Isten fia, ez jelenik meg, amikor megkeresztelkedik az égi szózatban, amikor a színeváltozáskor szintén elhangzik ugyanez a szózat, ez az én szeretett fiam. Ezt mondja Péter apostol, amikor Jézus megkérdezte tőle, kinek tartasz engem, te vagy valóban az Isten fia, meg ez hangzik el a hitvalló százados részéről is, amikor Jézus meghalt a kereszten, ez az ember valóban Isten fia volt. Máté evangéliuma, ez a második a sorban, 70 és 80 között íródott, Szíriában íródott ez az evangélium, ami felhasználta az evangélium forrásoknak egy ősibb forrását, illetve magát Márk evangéliumát is. Itt csak azt a vonást emelném ki, amiben már, hogy is mondjam, ebben az evangéliumban, Máté evangéliumában tetten érhető, ez egy izgalmas vonás, az ősegyháznak bizonyos liturgikus elemei tetten érhetők benne. a keresztelési gyakorlat, ugye Máté evangélium a végén hangzik el, hogy Jézus parancsba adja, amikor a mennybe megy, hogy kereszteljétek meg őket. Ezt nyilván maga Jézus nem mondja, tehát ez nem Jézustól származó mondás, hanem a ősegyháznak keresztelési gyakorlata, amit beépít az evangélista az evangélium végébe és Jézus szájába ad, illetve az evangélista új 10 parancsolatként mutatja be a 8 boldogságot. Lukács evangéliuma, ez a harmadik az evangéliumok közül, 80-ban íródik, 80 körül. Ő az egyetlen nem zsidó szerzője a Bibliának, mármint Szent Lukács, aki orvos is volt. Ő az irgalom, illetve az imádságnak a hangulatában, illetve az irgalomnak a jegyében írja meg az írását, nagyon részletesen kidolgozza Jézusnak a gyermekség történetét. És röviden János evangéliuma pedig arra fókuszál, ki volt Jézus Krisztus, kicsoda Jézus Krisztus. Szinte minden sorában egy hitvallást tesz a szeretett tanítvány erre vonatkozóan. Az evangéliumoknak a történeti hitelessége kapcsán pontosan úgy járnak el a biblikusok, ahogy általában egy történeti forrás megbízhatóságát szokták firtatni. Nézik az egykorúságot, nézik a szavahihetőséget, és vizsgálják a szövegépséget. Mindegyikről egy-egy gondolatot szeretnék mondani. Az egykorúság azt jelenti az evangéliumok esetében, hogy a szerzői kortársak lehetőleg szemtanúk voltak. Ugye két tanítványt is ismerünk az evangélisták közül, Jánost, illetve Mátét, akik biztosan Jézus Krisztusnak a közvetlen kíséretében voltak, tanítványok a választott 12 közé tartoztak, de Lukácsról és Márkról is tudjuk, hogy nekik is volt közük az apostoli közösséghez. A szavahihetőség azt jelenti nem csak az evangéliumok kapcsán, hanem a történeti forrásoknak a megbízhatósága kapcsán, hogy a szerzők nem csaltak, és hogy nem a csalódásnak az áldozatai. Ugye a szándékos csalást nagyon valószínűtlen feltételezni, különösen azoktól az evangélistáktól, akik vállalták János kivételével a vértanúságot azért, amit írtak Jézus Krisztusról, ahogy tanúskodtak írásukkal. Pascal mondja, hogy hiszek olyan tanúknak, akik engedik megkínozni magukat. Csak olyan tanúknak hiszek, akik vállalják a vértanúságot. Nyilván nehéz feltételezni ezekről az evangélistákról, hogy olyan vallomást tesznek, ami valótlan, és utána meg ezért a halálba mennek. Ez azért nem volna túl valószerű vagy reális feltételezés. Ugye az evangéliumok hitet ébresztő írások voltak, ezzel a céllal íródtak. Azért, hogy a közösségekben, ahol ezeket az írott formákat továbbvitték, hitet ébresztenek, és a hitet erősítsék és fenntartsák az ottani közösségekben. No de nyilván ebből a szándékból vagy célból azt is megértjük, hogy nem az volt a céljuk, hogy ilyen helytörténeti, meg kronológiai történeti beszámolókat adjanak Jézusnak a galileai mozgásáról, vagy éppen az ottani társadalmi berendezkedésről, vagy a zsidók és a rómaiaknak a kapcsolatáról. Az is érdekes, hogy az apostolok, amikor visszanézve újra értelmezték a történeteket, mármint húsvétnak a fényében, a jézusi tanítást, meg a jézusi csodákat, akkor azt már ebben az újra értelmezésben, a húsvéti szemüvegben mutatják nekünk, és nem vezetnek át bennünket, olvasókat, evangélium olvasóit, azon a homályon, ami az ő látásokat jellemezte Jézusnak a föltámadás előtt. Ez egy nagyon érdekes vonása mind a 4 evangéliumnak. A szövegépség pedig talán ez a legizgalmasabb, amit itt ma este el tudok mondani, hogy a szerzőktől írt változatlan szövegeket olvassuk. Ugye az eredeti példányok a 4 evangéliumokból, tehát az eredeti kézirat egyikből sem maradt fenn, ezt remélem senkinek ezzel nem okoztam csalódást. A teljes példányok azok a 4. századból vannak, és ezeknek a 4. századi példányoknak a másolatai léteznek még. Összesen 1250 másolatról tudunk, és egy olyan érdekességet szeretnék megosztani, hogy ezek a másolatok olyan gyorsan és olyan igényesen készültek, ami döbbenetes még ma a számítógépnek a világában is. Egyébként ez a gyors másolat, meg az állandó használat ezeknek az eredeti szövegeknek, apostoli írásoknak a gyors másolata és használata a keresztény közösségekben lehetetlenné is tette ezeknek a hamisítását. Képzeljék el, hogy ez az 1250 másolat, ami létezik, a szöveg 7/8 része az összes példányban betűre egyezik. 7/8 része az összes példányban betűre egyezik. 1250 másolatról beszélek. A másik, hogy van ugyan 250 ezer apró írásjelbeli eltérés, de közülük csak 200, ugye 1250 másolatról van szó, csak 200 módosítja az értelmet, dogmatikai súlya pedig csak 15-nek van. Tehát ahol azt lehet mondani, hogy na itt ez értelemzavaró ez a másolási hiba. A szöveg 7/8 része, az összes 1250 másolati példánynak a 7/8 része az, amely betűre egyezik. Azért ez irítésre méltó még 2015-ben is. Ha tovább megyünk, talán a bulvárosabb részre jön az előadásnak. Ezzel a kis zenei aláfestéssel. Jézus a vásznon, vagyis a botrányok margójára. Alapvetően két olyan írást, apokrif írást választottam most ki ezzel az estére, mert mindenre nem kerül sor, bár a számomra a legnagyobb csalódás Tamás evangélium okozta, mert ott csak Jézusnak a mondásait gyűjtötték össze, és hát nem annyira olvasmányos, mint az evangéliumok, ez az apokrif írás. Viszont ennél izgalmasabb az a kettő, amiről majd fogok beszélni, Júdás evangéliuma és Jézus felesége evangéliuma. A kicsit a botrányok margójára, úgy is mondhatnám, hogy a média szenzációkeltése sokszor, ahogy ezeket beharangozzák. Egy-kettő példát szeretnék bemutatni önöknek, hogy miről beszélek. A Júdás evangéliuma kapcsán, amikor 2000-es években ezt az evangéliumot, vagyis ezt az apokrif írást megtalálták, idézőben mondom, megtalálták, felfedezték, akkor így jelent meg a médiában, egy hírportálon. Új elmélet Júdás árulásáról, egy másik hírportál. Lehet, hogy Jézus maga rendezte meg a saját kivégzését. A történelem egyik leggyűlöltebb szereplője új megvilágításba helyezi Jézus utolsó napjait. De a legszebb, amit az MTV műsor ajánlójában hallottam egy szerkesztő asszonytól, hát amikor beharangozta a Júdás evangéliumát felfedező dokumentumfilmnek a műsorát, így fogalmazott: Júdás evangéliuma, ennek a híre meg fogja rengetni a kereszténység egész 2000 éves tanítását. Júdás ismeretlen arcát ismerjük meg, ami megváltoztatja mindazt, amit a keresztények róla állítottak. Ugye ez a médiának a szenzációkeltése. Majd el fogom mondani a másik Jézus felesége evangéliuma kapcsán, és egy kicsit majd ez lesz a zárszó, hogy hát hol vannak az abszolút tévedés, illetve a médiának a szenzációkeltése, hol leplezhető le. Júdás evangéliuma, az már, hát azt nem a 2000-es években találták meg, Ireneusz, aki 202-ben, újra mondom, 202, nem 1202, nem 2002, 202-ben halt meg. Ő a ötkötetes apologiájában már megemlíti a gnosztikus írások mellett ezt a Júdás evangéliumot, mint amit ő óvakodni kell, mert rengeteg eretnek tanítás, gnosztikus és doketista tan tartalmaz, 202. Ezt ugye ilyenkor érdemes ezeket a írásokat így kicsit nagyobb kontextusban olvasni, és mindjárt nincs akkora szenzáció egy ilyen írás újra felfedezésének vagy megtalálásának, mert néha csak ezek történnek. Egy érdekességet szeretnék megosztani a kedves hallgatókkal, már csak 10 percig fog beszélni. A felvilágosodásnak a racionalizmusa közel 200 éven keresztül egy olyan veszélyt jelentett a kereszténység számára, amely úgy mutatta be a mi vallásunkat, keresztények vallását, mint ami a tündérmeségnek a gyűjteménye lenne, és mi egy ilyen tündérmeségben hinnénk, és amit mi hiszékenyekkel is fogadunk, annak ellenére, hogy egyre gyarapszik az ezzel ellentétes értelmi bizonyítékoknak a sora. Ugye emiatt nagyon sokáig egy ilyen nyomás volt az embereken, hogy hát akkor választanunk kell a hiszékenység és a tudományosság között, és kiderült, hogy azért nem egészen így van. De egyébként még a felvilágosodás racionalizmusát is lecserélt egy 60-as években ennek ellenkultúrájaként jelentkező spirituális érség, de ez még nem a kereszténység volt. Ugye a kereszténység olyan alapvető kijelentéseket tesz magáról, például azt, hogyha Jézus nem élt, ha nem halt meg, és ha nem támad volna fel, amint azt az evangéliumok hirdetik, akkor a hitünk az hiába való. Hát ez egy elég komoly kijelentés, a kereszténység önmagáról ezt mondja. Na de vértanúknak a milliói vannak, pontosan ugyanennek az egyháznak, ennek a vallásnak a közösségében, akik ugyanezért a értünk élt, értünk meghalt, értünk feltámadt Krisztusért éltek és haltak. A következő december 14-i előadásban pontosan annak az írónak a könyvéről szeretnék majd beszélni, aki szinte minden keresztény témával kapcsolatos könyvében arra bátorítja az olvasóit, hogy a kereszténységet ne tekintsék másnak, mint ilyen tündérmesének, mint valami gigantikus, több száz éve folyó nagy ámításnak és csalásnak, hatalmi összeesküvésnek, amely hosszú ideig monopóliumot gyakorolt a lélek dolgai fölött, és most végre ő az író leleplezi. Nem tagadja egyébként maga ennek a, ezeknek a modern regényeknek az egyik fő szellemi atya Dan Brown sem, hogy az ő gondolatait leginkább a gnoszticizmus és az új gnoszticizmus ihlette meg, és éppen ezért, mivel hogy itt olyan fogalmak vannak, amit talán kevésbé ismertek, már következő alkalommal úgysem fogok róluk beszélni, ezért egy-egy mondatot a gnoszticizmusról, az új gnoszticizmusról és a kánonról még szeretnék szólni. A gnoszticizmus a vallástörténészek szerint nem pusztán a II.-III. században keletkezett vallási vagy filozófiai irányzat pusztán, hanem vannak olyan vallástörténészek, akik azt mondják, hogy már kereszténységet megelőzően is volt gnoszticizmus, a zsidó vallással együtt is létezett. De valójában a gnoszticizmusnak a tanait pontosan a terjedő kereszténység tudta továbbvinni, mert úgy odaférkőztek be azzal a szándékkal olyan írók, akik próbálták áliratok terjesztésével a maguk téves tanai, gnosztikus, titkos, elrejtett tudásokat bevinni olyan közösségekbe, ahol hiteles evangéliumokat, hiteles apostoli leveleket olvastak korábban. Ezért nyilván ezeknek a közösségeknek különös feladata volt, hogy óvják azt a hitet, amit az apostoloktól kaptak. Amikor az új gnoszticizmusról beszélek, akkor valójában ugyanaz a gyökér, mint az eredeti gnoszticizmusnál, végül is egy gyűjtő fogalom, a jelszavuk, akár az ókori, akár az újkori gnoszticizmusra gondolok, az a gnózis, vagyis a tudás, ami egy titkos, mások elől elrejtett tan, egy megfelelő szöveg kontextusba burkolva, illetve más tekintélyekre hivatkozva kerül csak elő. Sokszor ez a titkos tudás, az komoly vonzást, vagy hogy is mondjam, olyan kíváncsiságot ébresztett az emberekben, nem csak most, hanem az ókorban is, és a szellemvilágnak a leigázását szolgáló, kiválasztottaknak fenntartott technikák ígérete ma is ezt a gnoszticizmust a modern világunkban is képes kívánatossá vagy vonzóvá tenni. Amikor a kánonnak a fogalmára még rá szeretnék röviden térni, ami egy görög nyelvből származó szó, mértéket és szabványt jelent, amihez mérték a tanítás, ugye azok a könyveknek a szöveggyűjteménye, úgy is mondhatnám, amiket az apostoloktól eredeztettek, ezt 27 könyvről vallotta meg az egyház, 4 evangéliumról, az apostolok cselekedetéről, 13 páli levélről, a zsidó levélről és a jelenések könyvéről. Ez a 27 írás, amit kánoninak nevezünk. Ugye ezt sokszor úgy mutatják be, hogy na hát ezt a zsinatokon találta ki az egyház. Erre is találtam egy kedves példát, az Origo hírportálon jelent meg 2015. április 5-én menetrendszerűen egy keresztény ünnepe, ugyanis ekkor volt idén húsvét, menetrendszerűen egy keresztény ünnepen, megjelentette ez a hírportál egy újabb Bibliával foglalkozó cikkét, amelynek állítása szerint az Új Szövetség ma ismert könyveit a 4. század végétől ülésező zsinatok tákolták össze saját érdekeinek megfelelően. Vagyis a zsinatok cenzúrázták, a cikk szerzője Elder Tamás szerint, a zsinatok cenzúrázták azt, hogy kicsoda Jézusnak a személye, mi a tanítása, vagyis elhallgatták az igazi Jézus arcot. Nyilván a következtetés ebből a cikkből eléggé nyilvánvaló, hogy hát az egyház az végül is elfátyolozza a Krisztus arcot, nem pedig megmutatja. Na most a tévedés ebben ott rejtőzik, hogy a 4. század, nem a 4. század végén, hanem az elején kezdődtek az apostoli egyháznak, vagy hát az egyetemes zsinatokat, az első egyetemes zsinat már 325-ben volt Níciában. Ez az egyik tévedés, mert sokkal korábban már megvoltak a kánoni összeállítások, szöveggyűjtemények. Van egy úgynevezett muratori töredék, ez Antonio Muratoriról kapta a nevét, aki 1740-ben fedezte föl egy olyan második század második feléből 180 körül való szöveggyűjteményt, vagyis azoknak az új szövetségi iratoknak a gyűjteményét, amit a római egyházban kánoninak, Istentől sugalmazottnak, és a közösségekben felolvasottak, vagyis apostoli írásoknak, vagyis tehát szentírási könyveknek ismertek el. 180-at írunk. Tehát hol van a 4. század vége, amit a cikk állít? Tehát ez a muratori töredék valójában ez bizonyítja 1740-ben, amit Antoni Muratori megtalált, mert a második században létezett az új szövetségi 27 könyv kánonjából 25 már szöveggyűjteményben volt. Ebből még a tisztesség kívánja, hogy elmondjam, hogy a zsidó levél az még hiányzott, és a Jakab levél, az egy, amúgy is egy vitatott volt sokáig a protestantizmus szempontjából, hogy ez része az új szövetségnek, vagy sem. Ugye ugyanez a cikk nagyon tévesen értelmezi, meg hibásan értelmezi a kánon kifejezést. Ugye a kánon kifejezés az a cikk, ugyanez a Origo cikk szerint, ami húsvétkor jelent meg természetesen, úgy értelmezi a kánont, hogy a zsinatokon, akik összeültek a egyházi tekintélye, miután már a szabad volt a vallásgyakorlat, tehát az állammal kooperálva, vagyis a konstantini békében komoly hatalmi befolyáshoz jutott államok, így próbáltak a saját befolyásokat az egyházon keresztül is biztosítani, hogy a kánoniságba is beleszóltak. Hát ez sok sebből végzik ez az állítás, és leginkább abból, hogy a kánoniságnak, vagy a könyvek, hogy így ilyen szöveggyűjtemény formájában, védett formában rendeződtek, ez a második század második felében elkezdődött. Másik dolog, hogy igazából a könyvek önmagukat kanonizálták. Az apokrif írások közül, hogyha valaki kezébe veszi az ókeresztény íróknak a kettes kötetét, amire az a címe, hogy apokrifek, azt látja, hogy olyan írások vannak benne, amik ószövetségi alakoknak a neveit viselik, például Hénok könyve, vagy Ezdrás apokalipszise, Ruben végrendelete, Júda végrendelete, már hogy olyan ószövetségi alakok is vannak benne, vagy Dán végrendelete, vagy Benjamin végrendelete, vagy olyan apostoloknak a nevéhez kötődő írások, például Péter evangéliuma, vagy Mátyás hagyományai, vagy Nikodémus evangéliuma, Jakabős evangéliuma, Tamás evangéliuma. Tehát az apokrif írások sokszor egy ószövetség vagy újszövetségi személynek a nevét viseli, hogy az ő tekintély alatt majd talán be tud férkőzni a keresztény közösségeknek a könyvtárába, vagy azon olvasott tekercsek közé, amit abban azokban az apostoloktól eredeztető közösségekben már olvastak, mind kánoni könyveket, hogy hát, ha majd így be tudod a csusszanni, mert hogy újszövetségi vagy újszövetségi neveket adtak ezeknek az írásoknak. Ugye a tekintés számított. Még egyszer mondom, nem csak rossz szándékból születtek ezek, hiszen sokszor egy-egy apokrifből megismerjünk olyan dolgokat, amik nem szerepelnek a apostolok levelében, vagy az apostolok cselekedetében, vagy a kánoni evangéliumokban. Például az apostolok halálára vonatkozóan leírja Pál cselekedetei, hogy a kivégzése az hogyan történt, karddal vágták le ugye Pál apostolnak a fejét, és hogy nyisszant a kard, nem vér, hanem tej csöppent a körülállókra. Például ezt is a Pál cselekedeteiből, mint apokrif írásból ismerjük meg. Másik dolog, amire még röviden szeretnék kitérni, hogy ugyanebben a cikkben, ebben az origós cikkben ez az apokrif szó, ez elhallgatottat jelent, így fordítja az origó szerzője, holott inkább csak annyit jelent, hogy elrejtett és titokzatos, később pedig úgy használják, hogy nem kánoni. De nyilván ilyen, ennek van egy üzenet, hogy elhallgatott, vagy eltitkolt, vagy elfeledett, hogy a gonosz Vatikán, ami eldugta titkos, több emelet mélységben lévő archívumában ezeket az apokrifeket. Ebből nem igaz semmi, már csak azért sem, mert hogy még nyomtatott magyar nyelvű verzióban is lehet a legtöbbet olvasni. Ajánlom mindenképpen ezt a kiadást szemben a másikkal, ha az eredetit szeretnénk, mármint az eredeti apokrifeket olvasni. Szóval a titokzatossága ezeknek az írásoknak abban áll, és így értjük meg a szó, ennek a szónak a jelentését, hogy apokrif, hogy aki ezt az írást megírta, ugye titokban tartotta, hogy ő a szerzője. Nyilván ezért adta neki, hogy Hénok evangélium, meg Tamás evangélium, hogy ne bukjon le, hát, hogy mégis nem ő a szerző. És ugye volt egy rejtély, és ez a másik oka a titokzatosságnak, hogy a megírás és a megtalálás között néha nem volt idő. Tehát, hogy amikor megírták, akkor találták meg. Tehát, hogy nem tudjuk sem a keletkezési történetét, szinte egyszerre volt a megírás és a megtalálás a legtöbb esetében. A harmadik rész a titokzatosságnak, ami miatt az apokrifa ezt jelenti, hogy aki ennek a szerzője volt, vagy ennek a tekercsnek, ami apokrif, nem kánoni írás volt, ennek a birtoklója volt, ez nem adhatta ki a kezéből az írást, nehogy megsemmisítsék. Hogyha beteg volt, vagy haldoklott, akkor neki a gnosztikus közösségben az előjáróját meg kellett keresnie, és át kellett neki adnia, hogy nehogy ez az írással halljon meg. És végül, mert hogy lejárt az időm, a Júdás evangélium és Jézus feleségének evangéliuma kapcsán a következő zárszót szeretném mondani. A National Geographic, talán sokan ismerik ezt a nevet, 2006. április 6-án virágvasárnap nyilvánosság elé tárt egy bőrkötésű 26 oldalas koknyelvű kódexet, ami Júdás evangélium nevét viseli. Említettem, hogy Ireneusz már 202-ben, aki meghalt, már korábban erről a Júdás evangéliumáról tudott. Egyébként Tacos kódexnek is nevezik Júdás evangéliumát, mert 1970-ben fedezték ezt föl egy egyiptomi barlangban, nagyon egyszerű emberek, nem is tudták, hogy mit találtak, és éppen ezért próbálták pénzét tenni, de hát senki nem vette meg, nem is értették, hogy mik ezek a foszlányok, amiket találtak. Aztán 16 évig egy banknak a széfjében volt, majd 2000-ben valahogy a National Geographic-nak a érdeklődési körébe került. Aztán onnét egy bázeli alapítvány kapta meg fordításra, és 5 éven keresztül ugye a National Geographic pénzelte őket. Most jelenleg a kairói Kopt Múzeumban van kiállítva. Kiderült, hogy a keletkezés ideje az 220 és 300 közé tehető, és ez kopt nyelvű, tehát fordítás, meg görög nyelven íródott eredendően, amit Ireneusz ismert, ő görögül olvasta. És hogy ennek a görög nyelvű, amit már Ireneusz ismert, annak a kopt fordításáról volt szó, amit a National Geographic úgy híreztelt, meg amit a korábban említettem Júdás evangélium kapcsán az MTV-nek a szerkesztője is, hogy ez most megrengeti a kereszténységet. Azóta sem sikerült. És végül a másik kopt nyelven írt papírusz darabka, az a kis hölgy Karen King, aki a Harvard kora kereszténységgel kapcsolatos tanszékének a történész professzora, 2012-ben Rómában egy történész kongresszuson húsvétkor jelentette be, hogy mit találtak Jézus feleségének az evangéliumát, ami majd megrázza az egész kereszténységet. Néhány évvel később ugyanez az asszony a következő nyilatkozatot tette 2014-ben. A helyzet úgy áll, akármi is bizonyosodik benn, a 2012-ben két évvel ezelőtt előkerült koptöredékről, az ugyanúgy el fog törpülni a négy evangélium masszív történet is súlya mellett. Ezt ő maga mondta. Az újszövetségi evangéliumok és a gnosztikus iratok kapcsán picit az az érzés támad az emberben, mint amikor, hogyha állatos hasonlatot kellene mondani, négy elefánt és a bolha hasonlata lenne, tehát körülbelül történetileg hitelesség szempontjából, illetve eredeszedés szempontjából is talán a hasonlat, bár minden hasonlat sántít megállja a helyi. Befejezésképpen Paxton Hoodnak a idézetét szeretném magamévá tenni meg, mindannyiunknak ajánlani. Az, hogy milyen könyveket olvasunk, ugyanolyan gondosan meg kell válogatni, mint hogy milyen emberekkel barátkozunk. Szokásainkat és jellemünket ugyanolyan mértékben alakítja az előbbi, mint az utóbbi. Hogy azok a kérdések, amit következő előadásban december 14-én Da Vinci Code regénye, vagy éppen filme kapcsán felvetünk, ezek nem olyan egyszerű kérdések, hogy nagy hatású kérdések, mert hogy nem mindegy, hogy mit válaszol rá a néző vagy az olvasó. Mert hogy ezen sok minden múlik. Életfelfogás, kapcsolatokban való működés, kapcsolatokról való gondolkodás, örök életről való gondolkodás, a transzcendencia, a természet fölöttiségben való gondolkodás, hit, mindezeken múlik. Na, hogy azt gondoljuk, hogy apró vélekedések. Ugye gyakorló lelkipásztorként azért gyakran találkozunk azzal, soha nem felejtem el, de majd elmondom, hogy következő alkalom, hogy mikor olvastam ezt a regényt. Nagyon izgalmas volt egyébként az időszak, amikor ezt a regényt olvastam. De hogy azért sokszor ezzel mi lelkipásztorok úgy találkozunk, hogy hozzák nekünk a regényt, mondjuk Dan Brown könyvét, meg a Bibliát. Atya, most akkor kinek van igaza, mondja meg? Hát most Dan Brownnak, vagy pedig a Bibliának? Hogy önmagában rossz a kérdés, meg nagyon megalázó a kérdés, amikor egy több ezer éves írást, meg egy pár éves vélekedést, ami nagyon eredetinek tűnik sokszor, nagyon eredetinek, megtévesztésig eredetinek tűnik, meg nagy felfedezésnek tűnik, de mindegyikről bebizonyosodik, hogy ezek az írások már, mint a gnosztikus apokrifek, ezek a második század második felétől, amire gyakorlatilag már az összes újszövetségi kánoni könyv messze készen van és megszilárdult, még akkor is a kánoni struktúra, magyar ez a szöveggyűjtemény még nem fixálódott, de már mind megszületett. Az utolsó írás János evangélium a 95-ben keletkezett, tehát ezek az apokrif írások, amikről most itt igyekeztem beszélni, ezek mind a második század második felétől keletkeztek, tehát hogy ezek nem a apostoli írásokkal olyan értelemben együtt keletkeztek, hogy egyszerre, viszont az apostoli egyházat követő korszakkal, az egyházatják korszakával együtt haladtak, együtt születtek, együtt terjedtek, és a kereszténység egy jó hírének a terjedése, az evangéliumnak a továbbadás egy jó táptalaj volt ennek, hogy ez is jól elterjedjen. Én köszönöm a figyelmet, és folytatás december 14-én következik, és még a kérdésekre örömmel válaszolok, ha esetleg valakiben ebben a melegben, forróságban akad kérdések, hozzászólások, kétkedések. Meleg van? Inkább meleg vagy magam. Akkor átadom Ritának, kolléganőmnek a szót.
hit és a kétség, mint fogalom, és mint mélyen emberi tulajdonság többször is elhangzott ma este, és azt gondolom, hogy az emberi kíváncsisággal megspékelve, kiegészítve valóban fontos szerepet játszanak abban, hogy ezek az írások, alkotások eljutnak sokunkhoz, és bizony sokunkra akár hatást is gyakorolnak. Az atya záró gondolata itt a kérdések feltevéséről és a kérdések helyes megválaszolásáról szól, és én ezt szeretném egy nagyon emberi és költői megfogalmazással most megválaszolni, illetve lezárni, de előtte szeretném megköszönni természetesen mindenünk nevében az atyának a felkészülést és az előadást, önöknek a figyelmet, és csak megerősíteni tudom, hogy várjuk mindannyiunkat december 14-én a téma folytatására. És akkor most egy Szabó Lőrinc verssel szeretném zárni a mai estét. Szabó Lőrinc, Isten. Sokszor tűnődtem, vajon hiszi papbátyám Istent? S hogy hiszi? Ami csak volt, érv, prós, kontra, mind előkerült. Sőt, bármi jött szóba, ha sikerült újat találnom néha, valami új szempontot, ő csak örült neki. És nem háborgott, de maga segített táplálni fürkész ösztöneimet. Fiam, mondta, bármennyire igaz az Úr igaza, mi mindig csak az ember agyával elemezzük, és jogunk és tisztünk a kételkedés. Szűrj mindent, vizsgálj. Csak gyarapodik, ha maga termi próbaköveit a hit, az ész, mi nekünk nyereség, ami másnak szégyen és vereség. Mások érdek. Légy te érdektelen. És az út végén találkozom velem. Köszönjük, hogy eljöttél.